Tisztelt Hölgyeim és Uraim, kedves televízió nézők! Szeretettel köszöntöm Önöket a Szabad Egyetem Szeged előadássorozat 21. szemeszterének 8. előadásán, a Szegedi Tudományegyetem József Attila Tanulmányi és Információs Központja kongresszusi termében. A Szabad Egyetem Szeged 21. szemeszterében összesen 12 előadáson vehetnek részt. Az előadásokon készült felvételeket a Szabad Egyetem Szeged honlapon, valamint a Szeged Televízió műsorában tekinthetik meg. Az előadás sorozat egyik célja, hogy élő kapcsolat alakuljon ki a tudomány és közönsége között. Ezért Önök itt az előadás után tehetnek fel kérdéseket az előadónak. Hölgyeim és Uraim, kedves nézőink! A mai nap mi is a Magyar Költészet napjával hozzuk kapcsolatba ezt az előadást. Ma esti előadónk ugyanis Kollár Árpád, költő, műfordító, irodalomszervező. 1980-ban született Zentán, jelenleg Szegeden él. A Magyar Irodalmi Szerzői Jogvédő és Jogkezelő Egyesület igazgatója, a Tiszatáj folyóirat online irodalmi rovatának szerkesztője. Tanulmányait a Szegedi Tudományegyetemen folytatta a magyar és szociológia szakon. Doktori tanulmányait a Szegedi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Karának Modern Magyar Irodalom alapprogramján végezte. Három verses könyve, három verses kötete látott napvilágot, a Például Madzag, a Nem Szarajevóban és a Milyen Madár címmel. Legutóbb a Völgy, írt a Tárkony című gyermekeknek és felnőtteknek is szóló prózakötettel jelentkezett. Verseit francia, német, spanyol, angol, orosz, szerb, bolgár, horvát, szlovén, román, török, lengyel és litván nyelvekre is lefordították. Főként szerb és horvát költészetet és prózát fordít. Eddig két önálló fordítás kötete jelent meg. Mienko Jergovics, Ruta Tannenbaum című regénye, Olya Szavicevics, Ivancevics, lehet, hogy novella című novellás kötete. József Attila díjban, Sziveri díjban, Faludi díjban, Móricz Zsigmond irodalmi ösztöndíjban és NKA alkotói ösztöndíjban is részesült. Milyen Madár című kötetével elnyerte az év legjobb gyermekkönyvírója címet 2015-ben, mely 2016-ban felkerült az IBBE által jegyzett Honor Listre a világ legjobb gyerekkönyvei közé. Ugyanebben az évben bekerült az Európai Unió által támogatott New Voices from Europe program 10 legjobb európai szerzője közé. Felkérem Kollár Árpádot, tartsa meg előadását.
Jó estét kívánok! Engedjétek meg, hogy tegeződjünk, mert én is itthon vagyok, mint ahogy hallottátok, és talán bár már ezüstös a borostám, de nem vagyok még olyan öreg, úgyhogy kicsit fesztelenebb lenne itt a költészet napján, hogyha tegeződnénk. Kicsit zavarbejtő ennyi ember előtt költészetről ilyen komoly témáról beszélni, de ne ijedjetek meg, nem lesz annyira komoly. 2-3 évvel ezelőtt egyszer betereltek 200 gyerek elé egy nagy tornateremben, akkor volt hasonló, nagy tömeg előtt akkor beszéltem költészetről, az azért keményebb szituáció volt. Szerencsére voltak labdák és szerkesztőmmel, aki segített a beszélgetésben, néha megdobáltuk a gyerekeket, ezt most nem hoztam magammal, de majd igyekszem virtuális labdákat dobálni. Nagy megtiszteltetés ez nekem, hogy a költészet napján, ugye József Attila születésnapján itt a egykori József Attila Tudományegyetem, vagy Jatikban, már nem is tudom követni a névváltoztatásokat, tehát ha egy ilyen intézményben, ahol én is tanultam, beszélhetek költészetről, annál is inkább, mert szimbolikus nekem ez a hely, ugye a bölcsészkar és a Mojo, egykori Mojo kocsma között van, és mindig azt szoktam mondani, amikor megkérdeznek, hogy mit tanultam az egyetemen, költészetről, akkor ugye elmondom, hogy nagyon sokat, összetett mondat szemináriumon meglepően sokat, kortárs irodalomból, irodalomelmélet órákon kevesebbet, de legtöbbet az irodalomról azt a Mojóban tanultam, és hogyha el kell mondani a fiataloknak, hogy mégis mit érdemes bölcsészkaron csinálni, akkor azt szoktam mondani, hogy nagyon-nagyon sokat olvasni, és aztán nagyon-nagyon sokat kocsmában járni. Sajnos a második felét szokták csak megfogadni a fiatal költők ebből, de valóban ez egy ilyen szimbolikus köztes tér számomra is. No, ahogy ígértem, a vers vajon mi címmel halálosan komoly verskúzus tárkonnyal és oregánnal ez következik most. Kicsit megkapargatjuk azt, hogy mit gondolunk költészetről általában. Szeretném egy kicsit, hát szeretnélek benneteket kimozgatni a komfortzónátokból, illetve kíváncsi vagyok, hogy meg tudjuk-e kapargatni így közösen a költészet, az irodalom, a líra, a vers, és egyáltalán a költői szerepek kapcsán létrejött sztereotípiákat, úgyhogy elő az előítéletekkel és a sztereotípiákkal, és akkor vágjunk bele. Hát mindjárt egy elég komoly, de jó, imádom ezt a lézert, de meg is tanulom kezelni, jó? Komoly problémába ütközünk a sztereotípiák kapcsán, így van. Szóval, hogy itt amikor készültem az előadást, akkor be kellett írni, nem tudom abba hagyni annyira jó ezzel körözni, tehát be kellett írni, mint a macska komolyan, tehát hogy lenyűgöz a lézer, be kellett írni a titulust. Tehát ott, ahol most így a nevem alatt az van, hogy író, per, költő, sok-sok kérdőjele, azt írt, hogy titulus. Most ilyenkor mindig zavarba jövök. Tehát amikor a foglalkozásomról kérdeznek például, és van ilyen szituáció még, amikor beíratjuk a gyereket iskolába vagy óvodába, hogy egy űrlapot ki kell tölteni. Szülő foglalkozása, édesanyjai tanár, ez egy ilyen tisztességes dolog, édesapja költő. Tehát azért ugye ezt így szemlesütve szoktuk bevallani, mert hogy ez nem egy tisztességes dolog ma költőnek lenni, nem foglalkozás, nem menő. Ilyenkor azt szoktuk mondani, hogy író. Tehát ilyen kompromisszumot kötünk, mintha ez jobban hangzana valamiért. Megfigyeltem, költőismerőseim írónak nevezik magukat. Úgyhogy én feldobtam ezt a labdát, költő per író kérdőjellel, de nézzük, hogy miért is áll elő ez a szituáció, miért bizonytalanunk el, amikor költőként gondolunk magunkra. Ennek kapcsán egy apró történetet mondanék el. Azért az a tapasztalatom, hogy a rendőrök azok minden esetben kapitulálnak, amikor költővel találkoznak. Tehát az életemben ez az egyetlen egy olyan pont volt eddig, amikor így jó volt költőnek lenni. Több bírságot megúsztam már ezzel, gyorshajtást és egyéb bírságot is. Egyszer a szerb-bolgár határon, amikor barátaimmal a Szófiai könyvvásárra mentünk éjszaka, 20-as táblánál 23-mal mentünk körülbelül, de hát ez nagyon-nagyon súlyos bírságot von természetesen abban a szituációban maga után. Összes pénzünket így hát a derék szerb rendőrök megpróbálták elvenni, de ugye az by the way, a végén megkérdezték, hogy hova megyünk, mondtuk, hogy könyvvásárra, és ettől így nagyon-nagyon zavarba jöttek, hát hogy költők vagyunk, és mondtuk, hát persze. És így sokkot kapott mind a két rendőr ettől, és kérdezte, hogy, de hogy ők is költők? Az, aki ott ül a kocsiban, és nem magyaráztam el neki, hogy irodalomtörténész, prózaíró, kritikus, persze költő mindenki, és ettől annyira hasra vágódtak, hogy elengedtek minket bírság nélkül. Na ebből van még egy pár sztorim, szóval költőnek lenni lehet, hogy nem is annyira problematikus. No, kezdetén feldobok egy olyan labdát, és kérem, hogy gondolkozzunk most sztereotíp aggyal, tehát gondoljunk a helyi hentesre, mit ígértem az előadás leírásában, már nem tudom, dugulás elhárítóra, cipőfelső rész készítőre, informatikusra, mit gondolhat a versről? Szerencsére úgy tudom, hogy nagyon vegyes társaság gyűlt itt össze, tehát nem bölcsészeknek és nem irodalomszakosoknak beszélek a versről, ez nekem most nagy könnyebbség. Szóval, nagyon sokszor, amikor beszélgetünk kortárs költészetről, olyan emberekkel, akik életvitelszerűen nem olvasnak kortárs költészetet, akkor elhangzik ez a szemráncolva ez a kérdés, hogy és ez vers? És valóban, tehát hogy van egy ilyen tapasztalatunk, hogy elég szépen ki tudjuk buktatni a hétköznapi embereket a mai kortárs költészettel. Nézzük, hogy mi ennek az oka. Én feldobok egy verset, ez a Völgy írta tárkony című mesekönyvemből származik, az egyik meséből Tárkony és az ébredés a címe. Nem Tárkony írta, hanem én, de Tárkony egy elég-elég komoly egoista költő, úgyhogy lenyúlta tőlem ezt a könyvet, majd erről beszélünk. Ő lesz a mi idegenvezetőnk most ebben a verses kalandban. Őt hozzuk segítségül, hogy megkapargassuk a költészettel kapcsolatos tudásunkat. Szóval, ez Tárkony verse. Még nem kommentálom, csak olvassuk el, aztán majd beszélgetünk róla. Szóval, Cím nélkül írt a tárkony a költő, a púpon púpjából csöpög a világ, ó. Azt gondolom, hogy tényleg nem kell kommentálni ezt, majd megteszi más helyettünk. Szóval ez vers-e? Ugye, aki kortárs irodalmat nem olvas, az sokszor felháborodtan felkiált. Ennek kapcsán nézzük meg, hogy milyen sztereotípiáink élnek a kortárs költészettel és irodalommal kapcsolatban. Először is, hogyan gondolunk a költőre? Hát én sokat járok középiskolába, általános iskolába, van egy ilyen projektünk, hogy író kölcsönző, és ott így mutogatnak engem, mint nem halott költőt. Tehát élő költőt, ugye vannak az élő költők, akikről így a gyerekek nem tudnak semmit, meg vannak a költők, akik jellemzően nem élő költők, ők a tankönyvben laknak. És akkor meg lehet simogatni az élő költőt, meg lehet böködni. Mind az állatkertben ugye van a hópárduc, meg az oroszlán, akihez nem megyünk közel, de van a tengeri malac, meg a nyúl, akit meg lehet simogatni. Na, szóval ilyen íróféle emberként így riogatjuk a gyerekeket, hogy vannak még élő költők. És itt össze szoktuk szedni a gyerekekkel, ma is éppen Dombegyházán voltam, hogy de milyen a költő? Hogyan gondolunk a költőre? Szerintük milyen? Hát először is, legutoljára és legfontosabb, Csóró. Tehát harmadnapja nem eszem, se sokat, se keveset. Azt hiszem, hogy ezt nem kell kommentálni. Ugye hát a költő Magyarországon elég cudarkép, de muszáj volt bevágnom, vagy nem túl esztétikus, hát ő lenne a költő József Attila. Ha költőre gondolunk, akkor természetesen nem csak itt Szegeden, de itt Szegeden különösen április 11-én József Attilára gondolunk. Na milyen még a költő? Hát szerelmes, nem? Tehát hogy a szerelmes versek azok azért így nagyon erősek. Miért írunk kamasz korunkba, ha írunk, mert szerelmesek vagyunk, illetve a fáj az életet. Ilyen a költő. Aztán hát mit tudunk még róla? Nagyon izgi az életrajzát, azt mindenképpen ki miben halt meg. Ugye fújjuk kívülről Adi, szifilisz, aztán ugye a Petőfi Kozák Dzsida, József Attila vonat, stb. Tehát ugye ezekről így tudunk valamit. Tehát egy ilyen szerencsétlen figura bontakozik ki előttünk, aki szegényem hát Csórón élt, és eléggé hát rúdhalált halt. De közben azért kijutott jóból is neki, az biztos, hogy alkoholistaként gondolunk rá, ugye hát itt egy Petőfi idézetet dobtam be, Hortobágyi kocsmárosné angyalom, ugye? Tehát, hogy van egy ilyen legenda, hogy azért a költők bohémak, kicsit ilyen nyeglék, aluszékonyak, álmodozók, egoisták természetesen beképzeltek, de hát azért inni tudnak, vagy hát egyébként itt egy esti kornél rím, miért a kokaim, megvan a kokaim, ezt nem kommentálnám a továbbiakban. Na, hát azért azt is tudjuk róla, hogy nem dolgozik, tehát nincs polgári foglalkozása. Tehát azért szoktuk mi mondani költők, hogy írók vagyunk, mert ugye az író az azért úgy leül és 8 órán át tud írni, mint Eszterházy Péter. Tudod, tehát a költőnek nem kell, tehát lefirkant pár sort, aztán ennyi. Hajnóci Péternek van egy novellája, Tücsök és a hangyáról, ugye ami az Ezopusz mesét dolgozza fel, és ott a hangya totál ki van akadva a tücsökre, hogy egész nap hegedül. Egész nyáron, ugye? És aztán a végén összeröhög, hogy hát meg fogod szívni tücsök barátom, mint tudjuk. És erre közli vele a tücsök, hogy bocsd, egy ösztöndíjem, egy francia ösztöndíjem, művészeti ösztöndíjem van, úgyhogy én most lépek a térre. Szóval, hogy a költők ilyenek, ugye? Hogy még kihúzzák magukat a munka alól. Jó, hát azért az biztos, hogy egy forradalmára akadt. Tehát, hogy azért, ha kell, azért az asztalra csap, egy igazi vátész, gondoljunk itt Petőfire természetesen, és akkor lásd a végeredményt, Kozák Dzsida ismét. És hát ugye holdkóros, elefántcsontorony, életidegen, tehát ilyen sztereotípiaink vannak, kortárs nyelven lefordítva, romkosmákban merengnek a mai költők. No, milyen mondjuk egy átlagos ember szerint, azt írtam, hogy átlagos gázszerelő szerint, a költészet. Hogyan kell, hogy kinézzen? Mit gondolunk róla, mit hozunk magunkkal otthonról, óvodából, iskolából, stb. Egy átlagos gázszerelő képét nem találtam. Itt egy Pehány József kép van énekes gitárral. Róla majd többet beszélek, mert ez egy Orfeusz, gyakorlatilag egy Orfeusz imitáció lesz. Na, szóval költészet. Költészet az valami nagyon-nagyon szent dolog, nem? Tehát, hogy azt nem lehet csak csipkekesztyűben művelni, vagy hát azért ünneplőben minimum. A költő megmenti a hazát, aggódik a haza sorsáért, egyébként is. Tehát egy ilyen lánglelkű fickó, és magasztos dolgokkal foglalkozik. Tehát, hogy nem szöszöl apróságokkal. Hazafias költészet, ugye? Szent hazafias, nagyon komoly. Tehát azért a költészetnek komolynak kell lennie alapvetően. Én úgy gondolom, hogy úgy gondoljuk. Hát szépnek is. Tehát azért milyen az, ami rút? Tehát, hogy azért legyen valami esztétikája a dolognak, ugye? Tehát, hogy képzeljünk magunk elé egy szép, szerelmes verset. Ami azért úgy szép, fölemelő, természetesen érzelmes, ugye? Megmozgatja az érzelmeket is. Hát mit gondolunk még a költészetről? Hát a költészet az valószínűleg memoriter, tehát a középiskolában találkoztunk vele utoljára nagyon sok esetben, tehát körülbelül ez így behatárolja a költészetről való gondolkodásunkat. Elnézést, hogyha valaki ma is olvas kortárs verseket, akkor őt nem gyanúsítom ezzel természetesen. Jó, de hát én is sztereotíp vagyok most ebben a pillanatban. Na tehát, tehát ő egy vidéki Orfeusz, Vilinek hívják. Hát szedjük össze, hogy mire is emlékszünk a középiskolából, ugye? A költészettel kapcsolatban, a verssel kapcsolatban. Nagyon sokszor azt mondjuk, hogy a vers meg a líra gyanítjuk, hogy ez mintha valami azonos lenne, holott nem feltétlenül azonos, de ilyen fogalmaink vannak. Eszünkbe jut az, hogy szonett, epigramma, prózavers, elbeszélő költemény, szótagszám, haiku, jambus, magyaros lüktetés, csomó ilyen szakszó. Próbáltam ezt most ilyen magyaros, ütemhangsúlyos verselésben előadni, nem sikerült. De igen, és hát mindjárt zavarba jövünk, mert hogy ugye Lajos a Lakatos ilyen verset írt nekünk ide. Anna Annácskám, az Úr megjelent a vizek fölött, és keservesen sír. Ezt ismerjük a középiskolai szöveggyűjteményből szerintem. Na most hát, ugye? Tehát ez se nem felemelő, se nem... Tehát itt már baj van, azt gondolom, a sztereotípiáinkkal. Na tegyünk rendet a fejekben. Az biztos, hogy ezt megtanuljuk, hogy van ilyen, hogy próza, líra, epika. Oppá! Elszúrtam. Líra, epika, dráma. Már én is belebonyolódtam. Ez a három műnem. És ezt hogyan tudjuk megkülönböztetni ezeket egymástól? Ugye van a dráma, kb. Amit most én csinálok, hogy eljátszok valamit. Hogyha még lenne itt valaki, eljátszanánk egy történet, az lenne a dráma. Na jó, de a prózát és a lírát hogyan tudjuk elkülöníteni? Ugye Molière Urhatnám polgárában van egy ilyen tök jó jelenet, ahol hát ezt a szegény Urhatnám polgárt a filozófus tanítja, próbálja így okítani, és elmagyarázza neki, hogy mi a különbség a líra és a próza között. Ugye a próza az, amit az ember egész életében csinál, és beszél. És akkor fölhomályosodik a Urhatnám polgár, hogy jé, ő nem is tudta, de egész életében prózát nyomott, mennyire profi. Na de mi a líra? Ugye a líra azt tudjuk, hogy nem próza, de azonos-e a verssel? Ugye itt segít nekünk Arany és Petőfi, mind a kettő vers formában írt valamit, de még ugye általában Petőfi inkább lírát, Arany az pedig inkább az epikát művelte. Vagyis nem egyenlő a vers a lírával, nem minden esetben. Vagyis a lírához kapcsolódik egy olyan képzetünk, és itt érünk vissza a vidéki Orfeuszra, Vilire, hogy ehhez kapcsolódik valami, ami zenei, valami nagyon ősi. A lírához, ami ugye gondoljunk a megzenésített versekre, vagy további sztereotípiánk, ugye Vörös Sándor versének lüktetésére. Tehát ami lírikus, az úgy gondoljuk, hogy hangzó, zenei. Tehát, hogy fontos, hogy ilyen képek kötődnek, tapadnak a lírához, amikor a lírára gondolunk, úgymond. Na de mi van, amikor a versre gondolunk? Tehát milyen a vers, és itt jönnek segítségül a mi szereplőink, Tárkonyi Soregán. Most jól összekavartam mindenkit, felmondtam a sztereotípiákat. Tehát gondolkodjunk arról, hogy mégis mitől vers a vers. És az a helyzet, hogy a tárkony barátunk, aki egy nagyon-nagyon kicsi faluban él, és azt gondolja magáról, hogy ő az egyetlen költő a világon, és minden költészeti sztereotípiának megfelel, tehát önző, beképzelt, narcisztikus alak, egyszer ír egy verset, méghozzá azt a verset írta, amit felolvastam az elején, és amin ugye mindannyian fölhördölünk, hogy ez mégis mitől vers? Pupon pupjában csöpög a ból, csöpög a világ, ó. Hát azért ez nagyon nehezen tekinthető versnek. Na most tárkony cimboránk elmegy legjobb barátjához, Oregánhoz, és egy részletet felolvasnék ebből, hogy mi történik, amikor felolvassa neki erőszakkal természetesen a verset. Mert hogy Oregán először tiltakozik, ő nem szereti a verseket, mert hogy nincsenek végigírva a sorok. Tehát a vers az szerinte valami tisztességtelen dolog. Azért a prózában végigírjuk a sorokat a lap végéig, de hát a költők elcsalják ezt a dolgot. Na de tárkony erőszakkal lenyomja a torkán, és akkor itt jön a vita arról, hogy na de mi a vers? Milyen ez a vers? Azt mondja erre Oregán, tárkony, ez rettenetes, hiszen ez nem is vers. Ez nem, hogy nem világnagy vers, hanem egy világnagy baromság. Még talán a címe volt a legjobb. Emlékszünk, nem volt címe. Mi az, hogy ez nem is vers? Kiabál magából kikelve tárkony. Hát te nem is értesz a költészethez. Szerinted csak az a vers, ami rímel? Mi? Különben is azért gorombáskodsz felem, mert haragszol rám. Na de tárkony, hát milyen marhaság már az, hogy a pupod pupjából csöpög a világ? Hát de nincs is pupod. A nincs pupodnak meg végképp nem lehet pupja, meg egyáltalán. Minek a végére az az ó? Hát attól, hogy nincs pupom, attól még egy versben írhatom, hogy csöpög, tiltakozott, szenvedélyesen tárkony. Az ó, az meg olyan költői dolog, ha nem tudnád. Ettől vers a vers. Te tényleg semmit sem konyítasz a költészethez, csak gorombáskodsz. No, hát nagyon sokszor mi is így vagyunk ezzel, bevallom én is sokszor, amikor kortárs költészettel találkozunk, és tudunk egy csomó mindent arról, hogy milyenek a költők, hallottunk már arról, hogy van epigramma, ütemhangsúlyos verselés, líra, próza, epika, stb. Stb. Van egy csomó minden a fejünkben, tudjuk, miben halt meg Ady Endre, viszont sokszor ledöbbenünk akkor, amikor kortárs verssel találkozunk. No, nézzük, hogy Oregán mit gondol a versről. Fölmondta valószínűleg azt, amit mi forma versnek nevezünk, ugye? Tehát, hogy nem csak a zeneiség, a forma is tapad a képzetünkhöz, a verst képzetünkhöz. Azért úgy, hogy egy ilyen rendes dolog, van neki formája, ugye? Van ríme, vagy annak rímei, bocsánat, jobb esetben több is. Van ritmusa, hát azért legyen címe. Itt végig vannak írva sorok, ez mindig benne marad ez a hiba az előadásomban. Szóval, hogy Oregán szerint nincsenek végigírva benne sorok, de nem figyelt a közönség, tiltakozni kellett volna, hogy ezt elszúrtam. És nagyon komoly a vers Oregán szerint. Jó? Nincsenek végigírva, és ezt nem szereti. Ezt nem szereti Oregán. Na, és hogy nem is lájkolja ezt a verset, mint látjuk. Tehát, hogy ezt így nem tetszik neki. No, hát azért ugye ő egy intellektuális figura, azért ezt látjuk. Tárkony. Ő tárkony, aki nyilván lájkolja a saját versét, ő fölmondja nagyjából azt, amit szabad versnek nevezünk. Nem rímel, vagy nem érdekli, hogy rímel-e őszintén szólva. Nincs ritmusa, vagy nem érdekli. Hát nincs címe, mert az menő, nem? Tehát azért formabontó. Nincsenek végigírva sorok, ez nagyon fontos, hogy fölvállalja, na, hogy nincsenek végigírva. És hát ugye, azt nem tudni, hogy ő komolyan veszi ezt az egészet, de hát így komolytalanul komolyan. Tehát nem komolykodik a versben, hanem nagyon komolyan veszi a verset. Tehát a tárkony egyébként olyan, mint Ropaőre Hümér rejtőjenő figurája, talán ismeritek. Hogy azért vele nem érdemes költészetről vitatkozni, mert hogy olyan kb. 2 méter magas, és akkor a maflást ad, hogyha bírálod a versét, hogy kirepülsz a kocsmából. Hát tárkony meg hisztéria rohamba tör ki, mivel ő nem olyan magas, mint Hümér, de legalább akkora indulattal viszonyul az ellenfeleihez, és hát az utolsó pont meg ó, tehát nyilván ezt teszi versé, van valami versesség abban, hogy ó, nem tudom, miért gondolja ezt. Na, nézzük akkor, tehát Oregán azt mondja, hogy van, ami rendes vers, Tárkony meg azt mondja, hogy van, ami rendetlen vers, ezen ők nagyon össze kapnak a mese végén. Ez itt a reklámhelye, hogy ne menjen csődbe, kiadom, legyen szíves, vegyétek meg a könyvet, ha már fölvállalta, hogy ilyen baromságokat kiad. Na, rendes vers. Nem baromság természetesen, de furcsaság. Rendes vers Oregán szerint, hát ezt ismerjük. Muszáj volt egy József Attila verset bedobnom, ugye, az altató. Hát van benne rím, van benne ritmus, hát címe, mint az atom. Zeneisége is van, lüktetése is, és azért ez egy jó kis vers. Tárkony fitymája, hát ilyet bárki tud, nem? Nos, a legrendesebben rendes vers. Hát mi más lenne, ugye? Talpra, magyar, hia, haza, itt az idő, most vagy soha. Magyaros, ütemhangsúlyos, van neki lüktetése, vannak rímei, címe is, nagyon komoly, és hát úgy van értelme az egésznek, nem? Tehát ugye azért ez az egyik legrendesebben rendes versünk, tudunk még ilyeneket mondani. Persze, Oregán ezt is nagyon lájkolja, Tárkonyt nem hagyja meg az ilyesmi természetesen. No! Hát itt van egy kérdés, akkor már zavarba jövünk, hogy ez rendes verse egyáltalán. Ugye Esti Kornél rímei Kosztolányi Dezsőtől, ugye a kötet hátuljában lehet ezt megtalálni, nem nagyon vállalta fel a kötetben, de ezek játékok. Gyerekkorom mindig téged kereslek, járom a porosboros szabadkát, mióta labdám elgurult itt, nem ér az élet egy fabatkát. Hát ez úgy oké. Tehát rímes, ritmusos, na de hát azért komoly költő ilyenekről, hogy labda, meg izé, szóval hát ez, ugye Esti Kornél egyéb rímeit ismeritek-e, ugye, hogy Napóleon talpad alatt porzika, vagy korzika, meg ilyen játékok, tehát hogy azért komoly költő nem csinál ilyeneket. De azért Oregánnak tetszik, mert rendben van, de Tárkonynak is, mert azért itt már van valami játék. Na! Hát itt a következőnél Oregán sokkot kap. Hát, hogy ez mi? Hogy egyáltalán ez verse? Kettő külön áll, ez csak egy kis illusztráció. Hát kezdhetjük ezzel. Ez egy Tandori Dezső valami. Tandori Dezső szerint ez egy vers. Tessék megkapaszkodni. Ugye visszacsatolunk Kassákhoz, hogy nem is olyan egyszerű a dolog, meg mondtunk ott az elején ilyesmit, hogy hangköltészet, meg képvers, meg ilyen furcsaságot, hogy valahogy ezek is beletartoznak abba a jelentéskörbe, versnek, költészetnek mondunk, mi nem azonos a lírával. Na de, hát ez egy rohadtul rendes vers, az a rossz hír Oregán számára, mert ez egy szonett. Ugye a szonett képlete, rím képlete kiolvasható lenne, ha meg tudnám nyomni rendesen a gombot, meg tudom. Jó, A, B, B, A, B, B, C, ne, jajajajaj, belezavarodtam, B, B, A, C, D, D, C, D, C, ugye? Tehát ez egy tisztességes szonett, amit Tandori művel, és hát az is a címe, hogy szonett. De megtöri, ugye, hogy ennél a sornál megakadt, pont ahol én is megakadtam a felolvasásban, de mégis folytatta és befejezte. Na most, hát ennek van formája. Vannak rímei végül is. Tehát, hogy egy elvont módon egy rímképletet leképez. Feltételezzük, hogy van ritmusa is, hiszen a szonetnek van ritmusa. Szóval, hát igen, így reagálnak rá a kollégák. Nem igazán tudják, zavarba jönnek, hogy ez most micsoda. Ez egy rendetlenül rendes vers. Tehát fokozzuk itt a bajokat és a káoszt. Azt elfelejtettem elmondani, hogy nem oldunk meg ma semmit, csak elbizonytalanítunk mindenkit. Jó! Na, hát egy igazán rendetlen vers, Oregánnak ez már nem tetszik, Tárkony meg imádja. Szerintem mindenki ismeri, Vörös Sándor, Tojás, Éj. Na most erről doktori disszertációk születtek, ugye, erről a valamiről. Nem is fogom interpretálni, hiszen nincs annyi időnk. De hogy azért ugye érezzük, hogy itt valami történik. Valami nagyon erős sűrítés van, ki akar robbanni ebből valami jelentés, vagy csak azt gondoljuk, hogy ki akar robbanni. Minden esetre sok ember van, aki erről órákat tud és tudna beszélni. Na most, hogy ez verse, hát ha Oregánt kérdezzük, akkor rohadtul nem az. Se ritmusa, se ríme egyébként is. Hogy tud egy sor rímelni, ugye? Visszatérve Tandorihoz, most, mikor ugyanúgy, mint mindig legfőbb ideje, hogy. Ugye a Damaszkuszi út című verse is hasonló káosz szokott idézni a fejekben, de annak legalább van címe. Na most ennek még az sem. Jó, haladjunk tovább. Na, hát itt aztán egy igazi rendetlen verset szeretnék felolvasni nektek. Ez Tolnai Ottó Gyökérrágó című kötetében jelent meg. Bukolikák az az alcíme a könyvnek. Hát bukolikák, ugye? Tehát ez a tehén tenyésztésről, vagy bika tenyésztésről szól ez a kötet gyakorlatilag. A szerző újvidéki kertvárosi házában bikákat tenyészt, majd levágják és eladják a húsát. A kötet második fele erről szól, hát nagyon szép bukolikák. Na, és a vers maga. Egy kú kukorica egyelő 900 dénár, egy kilogramm hereszéna egyelő 25 dénár, egy holtszalma egyelő 4 kötőjel 500 dénár, a többit hamarosan közlöm, Csorba Béla, 21.235 TEM, Népfront U, 227. A Braxton hangverseny után már nem volt időm, hogy megvárjalak, 1985. október 3. B. Ugye emlékszünk Ottlik Örkény, elnézést, Örkény egyperceseire, ahol a BKV jegy hátulján olvasható kis írás be van emelve. Ez is valami hasonló, tehát Tolnai Ottó arról elmérkedik, hogy milyen nehéz levágni a bikákat így a versben, meg szétmérni a húsukat, és akkor bevágja ezt a kis vendég szöveget. Csorba Béla egy Milán Konyovics Bikára című festményéről mintázott képest, a bika tenyészde, vagy valami ilyesmi, bika tenyészet így lehetne lefordítani a képet, tehát festményé, ről készült képeslap hátuljára firkantja Csorba Béla, küldi el Tolnai Ottónak, Tolnai Ottó pedig beteszi ezt a versei közé, felháborító, azt kell mondanom. Hát Oregán itt látszik is, hogy elég ki van akadva, Tárkonynak tetszik. Szóval, hogy ez így hogy vers? Nincs lüktetése, ritmusa, stb. Elég erős a hiányérzetünk. Mégis egy verses kötetben találkozunk vele. VTF. Jó, na de, csavarjunk még egyet a dolgon. Lázár Ervin, ismerjük, szerintem mindenkinek megvan, Mikka Makka, ugye? A költői verseny. Bölömbika Búgafán, ugye? Meg Anakonda Amakonda, tehát ezek szerintem megvannak nektek. Na hát, összegyűlnek az erdő lakói, versenyeznek, baromi jó verseket nyomnak. Tehát szerintem a bölömbikás is rohadt jó, az anakondás meg egyenesen kiváló, és aztán jön Dömdödöm, és oda keni ezt. Dömdödöm, hát mindenki ki van akadva. Főleg azért, mert hogy úgy érezték, hogy ők most nagyon jó verset prezentáltak, mint Tárkony természetesen, amikor Oregánnak elvitt a versét. Ki vannak akadva, hogy hát ez nem vers, gyakorlatilag. És tényleg, tehát ugyanazt teszik, mint amit mi tényleg mi is szoktunk tenni, vagy ami elképzelt gázszerelőnk tesz, amikor kortárs költészettel találkozik, mondjuk rá egy Tolnai Ottó, vagy egy Vörös Sándor egysorossal. Hát, hogy ez nem vers. És kezd kitörni a botrány, és akkor jön Mikka Makka, a nagy hermeneuta, aki megfejti a vers értelmét. Azt mondja, hogy pofon egyszerű, azt jelenti ez a vers, azt mondja Dömdödöm, mindenkit nagyon szeret. Ugye, jó kis nyálas cucc, és hát kapitulál mindenki, tehát szem nem marad szárazon, szipognak, és hát pajzsukra emelik Dömdödömöt, hogy hát ez mégiscsak a legjobb vers. Vagyis nem találkozik az olvasói elvárásokkal és sztereotípiákkal, ott a négyszögletű kerekerdőben Dömdödöm, de aztán van egy olyan hermeneutikai művelet, egy fordítás, ugye Mikka Makka fordít, interpretál, tehát közelebb hozza az olvasóhoz, megvilágítja a jelentését, a négyszögletű erdő lakóinak a vers jelentését, és hát ettől mindenki kikészül, hogy milyen jó vers. pedig hát rím nincs, vagyis hát ugye a fene tudja. Ritmus van. Na de ugye, mégis miről szól? Ja, nincs pupod, nem csöpöghet belőle a világ. Hát ez mi? Tehát nem találjuk a referenciát. Nem találjuk a valóságban a jelentését, ugye? Tehát Oregán is ki van akadva attól, hogy nem írhatsz olyanról, ami nincs, ami nem létezik. Tehát, hogy ez furcsaság. És igazából akkor nyugodnak meg az erdő lakói, amikor megvan a referencia, megvan a jelentés, amikor rájönnek, hogy hú, van értelme a versnek. És el tudják helyezni a maguk kis világában, és akkor mindjárt jelent számukra valamit, úgyhogy Oregán is és Tárkony is rákattant a versre, hogy a kommentjékből látjuk. Gyerekvers. Ugye ez egy gyerekkönyvben található gyerekvers. No, számos példát láttunk, rendes verseket is, rendetlen verseket is, rendesen rendetlen verseket, kortárs verseket, majdnem kortárs verseket, régi verseket, memoritereket, furcsaságokat. De egy dolgot tapasztaltunk, vagy tapasztalunk mi, legalábbis koltárs költők, hogy bizony az olvasók idegesek lesznek, ha rendetlen versekkel, kortárs versekkel találkoznak. Ugye ezt láttuk a Dömdödöm esetében is, hogy erős izgalmi állapotban jöttek az olvasók, az erdő lakói. Na vajon miért van ez? Illusztráció a Tárkonyból. Nagy Norbert illusztrációit vetítem egyébként. Hát itt fegyvert ragadnak. Nagyon idegesek ezek a figurák. Mi olvasóink is legalább ilyen idegesek tudnak lenni. Személyes történet. A Milyen Madár című gyerekkönyvemben, ami nem gyerekkönyv, valójában erről majd egy pár szót még beszélünk, van egy Anya ma nem anya című vers, amit az egyik hírportál, éppen az Origo anyák napján szemlézett a top 10 kortárs anyavers közé. Na most olyan jól sikerült ez a vers, hogy olyan kommenteket kaptam az olvasóktól, hát ez volt a leggyengébb, hogy szilánkossa kell törni a tisztelt költő kezét, és majd akkor megtanul rendesen beszélni az édesanyjáról. Jó, ezt a verset akkor írtam, amikor szerintem édesanyám kicsit hülye volt, vagy nagyon. És ez tükröződik is, ugye? Van egy referencia a versben. És milyen az, amikor anya, nem anya? Szerintem ez egy ilyen alapélményünk, amikor anya néha nem anya. Na, viszont iszonyatosan felkapták a vizet, tanácsolták, hogy legalább 300-szor írjam le verszibárdokat, aztán írjak verset, stb. És az a helyzet, hogy azért megvannak a fix pontok, ugye verszibárdok, stb., de amikor valahogy az ő kis világában az olvasó, mondjuk az Origón keresztül találkozik egy kortárs verssel, ideges lesz, előveszi a palacsintasütőt, hogy a szerző kezét szilánkosra törje. No comment. Na jó, én ezt megértem. Na de mi a helyzet, amikor találkozunk egy rendes verssel, mint ez? Rímel, ritmusa van, meg ez, lüktetése. Mégis nagyon-nagyon idegesek lesznek az olvasók. Ugyanez a sor az én esetemben is az volt, hogy egy gyerekvers volt. Két apró botrány, lehet, hogy a Tóth Krisztina Pitbull című költeményéről hallottatok, egy rövid részletet mondok belőle. Az ember, ha kutyát simogat, izgul, főleg, ha kutya, ne talán Pitbull. Na most a nagyon szelíd Pitbull tenyésztők Tóth Krisztina költőnőt megfenyegették, hogy Pitbullal fogják széttépni, ha nem vonja vissza a versét, mert hogy a pitbull az egy békés állat, és most betett a pitbull hírnevének. Nagyon érdekes, hogy 10 évvel ezelőtt megjelent már egy gyerekverskötetben ez a vers, de bekerült egy tankönyvbe, és ott olyan emberek találkoztak vele, hogy a magvetőt nem ostromolták meg 10 évig azok a szülők, akik egyébként találkoztak már ilyen versekkel, megvették szűk, nem tudom, 2-3 ezer példányban. Na de amikor a társadalom java találkozik ezzel, akkor izgalmi állapotba jön. Ugyanez volt Varró Daninál is, Hattyújáték kisbabáknak, az idő szűkös, nem olvasom végig. Hát őt is lincselték, biztos hallottatok róla, talán ezt az utolsót. Jó játék a konnektor, én jöttem rá magamtól, beledugom hol egytől, jó játék a konnektor. Ugye? Hát itt az volt a vált, hogy egyértelműen ki akarja nyírni a csecsemőket és a gyerekeket, galád módon. Vagyis, hogy olvassuk ezt a verset? Direktbe. Ugye? Pedig korunk egyik legnagyobb gondolkodója, Ben Affleck, Trópusi vihar című filmjében, ugye azt hiszem Robert David Jr. Mondta azt, hogy sose nyomd fullba a kretént. Szerintem ez egy ilyen nagyon fontos esztétikai sarokkő a kortárs esztétikában és költészetben. Szóval, hogy így komolyan vesszük direktbe, elolvassuk, megmérgez, bedugja a gyerek a konnektorba azt, amit. Tehát kész, nincs más esély. Vagyis azt gondoljuk a költészetről, hogy ott tényleg nevelnie kell, oktatnie, szépre, tudásra, és hogy ez egy használati utasítás. Felolvassuk a gyereknek, elvesztettük őt. Mármint szó szerint. Jó. Na, mert hogy mi azt gondoljuk, hogy káosz van a kortárs gyerekköltészetben, de hát azért kírja a legrendesebb gyerekverseket. Ő. Ugye, a Macskás bácsi. Ő aztán rendes verseket ír, tudjuk, Bobita, stb. Ugye, köd előttem, köd mögöttem, Isten tudja honnan jöttem, nem jövünk zavarba, ez egy nagyon durva nem gyerekvers, de gyerekversként is tudjuk kezelni, ez a csodálatos az egészben. Nagyon mély. Nem biztos, hogy belegondolunk, és lehet, hogy a gyerekek belegondolnak. Szóval nem is olyan egyszerű a dolog. Csak egy figyelmeztetés. Na, szóval, hogy a Macskás bácsi írja a legjobb gyerekverseket, biztos? Nem kanonizált Vörös Sándor vers, nincs benne a Bobitába. Ha majd 6 éves leszek, Ibit elveszem feleségül, Mercedes kocsit vezetek, Ibi nem ülhet bele, otthon a hele. Karesz, hülye, Gyöngyi, hülye, csak én vagyok okos, én nekem a seggemben is, fejem van. Na, hát ez egy Vörös Sándor gyerekvers. Ugye, hogy ő írja a legrendesebb gyerekverseket? Jó, azt hiszem, hogy így idő végeztével torkig vagyunk a hülyeségből, mellébeszélésből, ideje, hogy megmondjuk, hogy mi a rendes gyerekvers. Hoztam 2 példát, kiki szíve szerint választhat. 2 ajánlatom van. Rendes gyerekverse, egyáltalán verse. Na! Elhull csatában a derékna, hadd meg Eduard, nevem ki dicse lejteni, nem él, oly verszi bárd. 500 bizony dalolva ment láng sírba verszi bárd, de egy se, ugye? Én ezt szoktam a gyerekeimnek a fürdőkádban szavalni. Minden este, 2-3 hónap alatt megszokták. Hogy aztán megszerették. Hát horror, hát véres, hát rohadt jó. Miért ne lehetne gyerekvers? Nekem az a tapasztalatom, hogy ez működik. Szeretik, lüktetése van. Hát rendes, rím minden. Konnektorba se kell dugdosni semmit miatta. Mégis úgy gondolunk róla, hogy úgy gondolkodunk róla, hogy hát ez aztán biztos nem gyereknek való. Nem tudom, majd a 30 éves lesz a lányom, akkor mit mond a pszichológusának. Én egyelőre még úgy tartom, hogy ez is lehet gyerekvers. Na, de akkor mondjunk egy ilyet. Édesanyám szoknyájában billegtetem magamat, csatjaival teletűzöm, gesztenyeszín hajamat. Korona is pöttyös fátyol tündököl a fejemen, magas sarkú cipelőben lépegetek nehezen. Nyakamba egy gyöngysort rakok, színes, mint a szivárvány. Apukámnak én vagyok a leges, legszebb királylány. Jó, tehát ez rímel, van ritmusa, nem kell kinyírni senkit benne is miatta. Általában azt mondjuk, hogy na, ilyen egy tisztességes gyerek, vers. Én inkább nem kommentálnám. No, szóval végezetül, derüljön már ki végre, hogy mi a vers. Hát azt hiszem, hogy rájöttetek ebből a kaotikus futamból, vers futamból és vers kurzusból itt tárkonyal és oregánnal összedobtunk, hogy a vers az, amit versnek olvasunk. Vagyis bármi lehet vers gyakorlatilag, bármi lehet gyerekvers is, ugye? Ráadásul. Vagyis van valami a versben, amitől versnek gondoljuk. És nem is olyan könnyű ezt megfejteni. Szerintem inkább olvassunk verseket. És hát ugye a végső kérdés a leírásban ígértem, hogy miért olvasunk verseket. Szerintem ez nagyon fontos. meg szokták kérdezni a riporterek, hogy hát ugye, nagy a baj, nem olvasunk verseket, nemzethalál, mai gyerekek, nem is tudom, mit csinálnak már. Azt akartam mondani, hogy Nintendo, de biztos, hogy nem. Tehát látszik, hogy rohadtul öreg vagyok. Warcraft? Nem tudom. Tehát így most dobálózok szavakkal, de hogy, így, hogy nem tudom. Tehát, hogy, de hogy nem mennek, még csak nem is, nem olvasnak. És akkor azt szoktam mondani, hogy és miért, mit ajánlok, miért olvassanak. És mindig azt szoktam mondani, hogy miért focizunk. Hát jó focizni. Nem nagyon kell megmagyarázni. Szerintem jó olvasni. És ha már gyerekvers, szülők lesztek egyszer, nagyon fontos, hogy olvassatok a gyereknek, mert akkor ott vagytok mellette, együtt tudjátok értelmezni, együtt tudtok játszani vele, és hát összetartja a családot. Szerintem egy nagyon fontos dolog. Szóval, hát azért olvasunk verseket, hogy ne legyünk idegesek a kortárs versektől. Például. Szerintem nagyon fontos. Főleg, ha pitbull tenyésztők vagyunk. Okosak legyünk, nyilván. Nagyra nőjünk, szépek legyünk, jól tudjunk focizni. Szerintem, aki olvas verseket, jól tud focizni. Szerintem Gyugyi nem sok verset olvas. Miért ne? És hát ugye szerintem 42. Tehát, hogy azért van itt egy pár ajánlat. Az biztos, hogy nagyon fontos, és ha vannak pedagógus palánták, jelöltek köztetek, akkor érdemes föltenni azt a kérdést, ahelyett, hogy szomorkodunk, hogy nem olvasnak a fiatalok, hogy tényleg komolyan, miért olvasunk? Nem az olvasásért olvasunk verset és semmit, ez egy öncélú dolog. Hanem azért érdemes olvasni, mert jó, mert alá tudod írni a végül a lakáshitel szerződésedet, és nem biztos, hogy elviszi a bank a lakásodat végül 4-5 év múlva. Azért, mert ez egy tök izgalmas játék, és azért valóban, mert mélységeiben megérted a világot. És hogy mit olvassunk? De erre az a válaszom, hogy mindent, még királylányos verseket is. Az én szerkesztőm Csík Neszlár Szabó Sándor, három identitása van, ezért mondom mindegyik nevét, kicsit skizofrén, azt szoktam mondani, hogy hát a Nutella az rohadt jó. Tehát pálmaolaj, meg orángutánok, meg tudom én, hogy itt a világ tönkre megy a Nutella miatt, de nagyon finom. És hát adunk gyereknek Nutellát, be is szoktunk enni Nutellát, bevallom. Tegnap is ettem Nutellás palacsintát, meg is látszik rajtam. Na de nem adhatunk minden nap Nutellát. Tehát fontos a változatosság, nem lehet mindig királylányos verseket olvasni, azért érdemes bátran, ha gyerekvers, ha felnőttvers, ha felnőtt és gyerekvers, ha köztesvers, olvasni akármit, nem csak Nutellát enni, hanem néha tormát is, vagy nem tudom én micsodát. Vagy pacalt. No, és akkor végezetül túlképzettek vagyunk, mindent tudunk a versről. Tárkonynak két verse ismert, két versét ismeri a filológia. Ez a Pupos volt az első, amit valljuk be nem jól sikerült vers egyébként. Azért egyetértünk Oregánnal. A végén összeszedte magát, kéziratban megmaradt ez. Ez pedig egy öltözködős vers, hát így öltözködik Tárkony, ugye? Melegítőben jár. Szóval, végső kérdésünk, akkor ez egy verse, és ezzel meg is köszönöm a figyelmet. Meteorológiai versről van szó, egy öltözködős cucc. Hideg időben, melegítőben, meleg időben, hidegítőben, lenni lenne jó, írta Tárkony a költő. Nagyon szépen köszönöm a figyelmet.
Köszönjük szépen Kollár Árpádnak, és köszönöm megtisztelő figyelmüket is. A Szabad Egyetem Szeged előadássorozat keretében egy hét múlva professzor dr. Rakoncai János, az STL-TTIK egyetemi tanára tartja meg globális környezeti kihívásaink, avagy mikor tér észre az emberiség. Szeretettel várjuk Önöket egy hét múlva is. Viszontlátásra! We'll be right back.